Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok, és a Trend FM elmúlt heti legérdekesebb műsoraiból szemezgetek önöknek. A Menni Enniben most gasztró, a Chef Market tevékenységét Andrejszky Richárd mutatja be, aki most Buza Sándor vendége.
Andrejszky Richárd, a Chef Market ZRT vezérigazgatója, a Chef Market Budapest és Pest megye piacvezető Horeca nagykereskedője, illetőleg a kulináris tulajdonosa a vendégem. Szervusz Richárd, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Régóta izgatta már a fantáziámat, és régóta szervezzük ezt a beszélgetést, de mindig valami közbe jött, mert ugye itt a dobbantásunk arról fog szólni, vagy legalábbis arról szeretnék mesélni, szeretném, ha mesélnél, hogy ugye a kulináris tavaly májusban vagy júniusban lett a fennhatóságod alatt, és arra vagyok kíváncsi, hogy egy kulináris intézmény, egy kultikus intézmény, amelyik a magyar gasztronómiában nagyon-nagyon élesen behúzta azt a vonalat Budapesten különösen. Annak milyen átbútolásai vannak, milyen újragondolásai kell, hogy legyenek, hogy a régi fényében tündököljön?
A kulináris egy 23-24 éves brand, és mi vagyunk a harmadik tulajdonosai, az alapítóktól 2020-ban vásárolta meg egy üzleti kör, és mi tőlük vásároltuk meg tavaly májusban. Eredetileg ez egy prémium grocery, prémium csemege volt, hálózatnak indult, aztán az új tulajdonosok igyekeztek ezt egy picit ilyen szupermarketosítani, ugye szép magyar szóval mondjam.
Vagyis sok mindent lehetett kapni?
Egy nagyobb alapterületűek lettek az üzletek, a Balassi kivételével három üzletünk van, ugye a Hegyvidékben van, a Perc utcában és a Balassi Bálint utcában, és a választéknak egy része átalakult. Mi, amikor megvásároltuk, ugye a Chef Market lett egyébként a 100%-os tulajdonosa, akkor mi azt a célt tűztük ki, hogy mi igyekszünk ezt egy prémium csemege boltként üzemeltetni a jövőben.
Amik voltak, annó.
Igen, amik voltak. Ugyanakkor az idők változnak. Ugye 23-24 év alatt azért a fogyasztói szokások is megváltoztak egyfelől, másfelől pedig több olyan új cég lépett be a piacra, ami akkor még nem volt, tehát a konkurencia az nagyobb. Az egy előny, hogy a vásárlókat már nem kell annyira edukálni, mint ezelőtt mondjuk 20 évvel kellett. Úgyhogy mi alakítjuk ezeket a boldokat, csinálunk egy ráncfelvarrást, és a házhozszállítást is be fogjuk vezetni most az első negyed évben.
Azt gondolom azért, hogy a fogyasztóitokat, vagy legalábbis akikről azt gondoljátok, és szeretnétek, hogy kulináris fogyasztók legyenek, abból a szempontból edukálni kell, mert generációk nőttek föl, akik nem is tudhatnak, hogy ilyen van.
Ez kétségtelen igaz, hogy erre majd ebbe az évben nagy hangsúlyt kell fektetnünk, hogy az emberekhez eljuttassuk, akik még nem ismerik, hogy újra nagyon kulináris, ez az új egyébként jelszavunk is, illetőleg azt, hogy a korábbi vásárlóink, azok újra visszatérjenek hozzánk, és nem máshol menjenek vásárolni, vagy mástól rendeljenek.
És ez a lehetőség, vagy ez a fajta fejlesztés, ez 2026-nak lesz a legfontosabb hívószava?
Igen, 2025-ben, amikor ugye megvásároltuk, akkor ilyenkor egy 5 éves, vagy egy 5 pontos tervet szoktunk csinálni, általában az évek egybeesnek, de egy-egy pont az nem egy évig tart. És az első dolog ilyenkor mindig az operációnak a rendbetétele. Erre 3-5 hónapot szántunk, a második körben a termékválasztéknak az újragondolása, a meglévő portfólióban azoknak a meghagyása, amelyek jól mentek, amelyeket szerettek a vásárlók, illetőleg azok, amelyek kevésbé mentek, azokat igyekszünk kifuttatni, és olyan új, trendibb dolgokat, trendibb termékeket bevenni a portfólióba, eddig kevésbé volt. És akkor a harmadik lépés az, amikor már rendben van az operációnk, rendben van a termékválasztékunk, hogy ezt közöljük az emberekkel, hogy gyertek el, újra nézzétek meg. Úgyhogy most ebben a szakaszban vagyunk. Első negyed évben meg lesz a házhozszállítás, és az évnek a második részében pedig egy nagyon hangsúlyos kommunikációs stratégiát fogunk végrehajtani.
Hát igen, ugye az elmúlt 23 évnek a legnagyobb fejlődése, vagy ugrása, vagy amúgy kiverte a biztosítékot, az online kereskedés. Ez ugye különösen a COVID megjelenésével aztán ez csúcsokat futott, és azóta ez egy megállíthatatlan folyamata az emberek közelebb jutásához az élelmiszerekhez, és ráadásul ugye mondtad a konkurenciát, hát megjelent Magyarországon a Kifli is, amelyik így egy igazi sikertörténet tud lenni, amelyik az online fejlesztéssel és az online vásárlással operál. Valamilyen cél megszorítani?
Igazából a Kifli, mint egy online bolt, abban a modellben, amiben van, kívülről az átlagember számára sikeresnek tűnik. Ugye tavaly évben olyan 50-60 milliárd forint közötti árbevételük volt, de 18 milliárd forintot égettek bele ebbe a piacba. Tehát ha megnézzük a Kiflit 2020-tól, 5 éven keresztül nagyon masszív veszteséget halmozott fel. Volt olyan év, amikor 5 milliárd forint felett volt a vesztesége. Engem a tulajdonos társaim, meglehetősen rossz szemmel néznének, hogyha akár 100 milliós veszteségeket halmoznék fel. Úgyhogy nem, a Kiflinek nem kell félnie, nem fogunk az ő pályára menni. Mi elsősorban azt látjuk, hogy a mi vevőkörünk az olyan helyeken él, ahonnan nehezebben jön le, nehezebben megközelíthető, ugye ez jellemzően egyébként a budai oldalakról beszélek, de azt is látni kell, hogy az online mellett mi azért nagyon erős hangsúlyt fektetünk majd a boltoknak a kinézetére és a bolti választékra is. Meg kell nézni a kereskedelmi ranglistát, a hard diszkontok vezetik, és a hard diszkontokból nem lehet házhoz szállítást kérni, nincsen saját logisztikájuk, bizonyos online oldalakon meg lehet találni őket, de az úgy működik, hogy azt az online oldalt megbízzuk, elmennek, bevásárolnak nekünk, és egy bizonyos díjért házhoz szállítják. A magyar emberek szeretnek boltba járni.
Így van.
És mi szeretnénk ezeket a vásárlóinkat egy olyan élményben részesíteni, amit mondjuk egy hard diszkontba vagy egy másik boltba nem kap meg. Akinek erre igénye van, hogy egy élmény bevásárlása legyen, illetőleg kiegészítő bevásárlásként olyan dolgokat tudjon vásárolni, amelyek máshol nem kaphatóak, őket várjuk nagy szeretettel a boltjainkba.
Az áruházban megvásárolható portfólió szűkülni fog? Tehát koncentráltok ugyanúgy, mint mondjuk annak idején 20 évvel ezelőtt azokra a nagyon-nagyon prémium külföldi és magyarországi termékekre, amik egyébként valóban letéteményesei voltak a kulinárisznak?
Amikor megvásároltuk a Kulinariszt, én 47 éves vagyok, és úgy éreztem, hogy semmi olyan dolog nincsen mögöttem még, bár vannak sikereim, ami úgy nyomot hagyna majd, hogyha egy később nyugdíjba vonulok, vagy bármi történik velem. És a Kulinariszt az egyetlen, vagy az első olyan projektem, ahol azt gondolom, hogy valójában értéket teremthetek Magyarország számára.
A szerelem projekt.
Gazdasági projekt is, tehát a bankosok szokták kérdezni, hogy szerelem projekt, én nem szeretem az Excel táblát, nagyon szeretem, hogyha kijön a matek a végén, de én úgy érzem, hogy Magyarországon a kereskedők nem tisztelik a fogyasztókat, és szerintem ez a legjobb szó rá. Mindenki arról ábrándozik, hogy egyszer Magyarországon is olyan lesz, mint mondjuk a határ túloldalán, Ausztriában, vagy elmegy Olaszországba, ahol bemegy egy boltba, és nem drágábban, mint a magyar szupermarketekbe, de nagyon jó minőségű élelmiszereket, nagyon jó minőségű főzéshez alapanyagokat kaphat. Tehát nekem az a célom a csapatommal, hogy a Kulinariszt azt erre a polcra helyezzük fel. Mi nem azt szeretnénk, hogy méregdrága termékek legyenek benne, hanem azt szeretnénk, hogy a vásárlóink azt kapják, amit megérdemelnek, amit nagyon szívesen adnak önmaguknak, nagyon szívesen adnak a csemetéiknek, és akkor leszek igazán büszke, hogyha ez egy olyan bolt lesz, azt mondják az emberek, hogy ez olyan, mint Nyugat-Európa, viszont az árak nem olyan magasak, hanem a magyar szupermarket árszinten tudom őket tartani.
Milyen százalékban lesznek majd magyar termékek, Magyarországon előállított termékek?
Most is van a választékunkban magyar termék, jellemzően egyébként a friss árunál, a különböző krémeknél, de ugye a pék árunk is ugye magyar, illetőleg vannak olyan száraz áru szörpök esetleg, amelyek Magyarországról származnak. Ezt nem tudom megmondani, én azt gondolom, hogy ez 10-20% lesz. Abban az esetben, hogyha a magyar élelmiszeripar olyan tempóban fejlődik majd, hogy helyet fognak maguknak követelni ezek a termékek a választékunkban, akkor mi leszünk a legboldogabbak, és akkor ez az arány ez nőni fog.
Hogyan látod, hogy a gasztronómia 2026-ban melyik irányba fog elmozdulni? Ez ugye azért is fontos kérdés, hiszen ha pozícionáljátok a kulináriszt, akkor azokat a termékeket kell valahova a látócsőbe odavinni az elejére, amik ezeket a trendeket fogják majd bizonyítani, vagy vélhetően mutatják.
Ugye a kulináriszt nem elsősorban a lakosságot célozzuk meg, és azt mondjuk, hogy mi olyan alapanyagokat adunk, amelyeket az otthoni konyhákban lehet felhasználni. Régen ugye a kulináris a üzleti felhasználókat is kiszolgálta, nem volt különbség. Ugye nálunk azért ott van erre a Chef Market, ami azért lényegesen nagyobb cég, ugye forgalomban is a több mint 10-szerese a kulinárisnak. Persze ezt remélem, hogy meg fog változni. A lényeg az, hogy a Chef Marketnél mi arra fókuszálunk, hogy inkább ezt a felgyorsult világot szolgáljuk ki. Azt látjuk, hogy kevesebb alapanyag nagyon fókuszáltan egy-egy helyre, az egy sikertörténet tud lenni. Azok az éttermek, akik mindent próbálnak adni, azok bizonyos...
A vastag étlap.
Igen, a vastag étlap. Bizonyos területeken ez még mindig divatos, és ez egy működő dolog. Mi azt látjuk, hogy azok, akik ilyen úgynevezett rising sztárok, tehát ezek a mostani nagyon jól menő éttermek vagy étteremláncok, azok inkább arra fókuszálnak, hogy a kevesebb terméket egyszerűen tudják átadni kommunikációban is a fogyasztóknak, és ők nagyon-nagyon szépen vásárolnak tőlünk. Ez egy érdekes trend. Én a magam részéről egy ilyen konzervatívabb srác vagyok. Én nagyon szerettem, ha az étterem megadja a módját. Én nagyon szerettem a borokat, a pezsgőket. Én most azt látom, hogy nem ez az irány. Egy picit ez a gyorsan fogyasztandó dolog, mint ami ugye a social médiában is van, hogy nagyon gyorsan nézünk videókat, híreket, pillanatok alatt átszalad rajtunk minden, ugyanez a gasztronómiában is érezteti hatását.
Hát és ez a probléma, ugye mielőtt bejöttünk, akkor felsoroltam pár témát, amiről beszélgethetnénk, és megjegyezted eléggé szarkasztikusan, hogy csak csupa rossz dolgokról fogunk beszélgetni. Hát nem, de egyébként, ha már a bornál tartunk, múlt héten volt nálam a Magyar Pálinka Tanács elnök, előtte pedig egy bor szakember. Hát valóban égető a probléma, és azt mondtad, hogy meg kellene növelni Magyarországon a fogyasztást. De hát a fogyasztást csak nem lehet úgy lárpurlár megnövelni. Ahhoz beszélni kell, tenni kell, érte, mutatni kell. Hol akadnak el ezek most 2025-26-ban? Azon túl, hogy nagyon sok bor van, eladatlan bor van, mert olyan volt a termés, most már elkezdik megint kivágni, nem megyek most ebbe bele, de mégiscsak el kell adni, ami ott pihen, vagy alszik a pincék mélyén.
Az, hogy csupa rossz dologra fogunk beszélni, azt inkább arra gondoltam, hogy jelen pillanatban olyan vállalkozásaink vannak nekünk, vagy olyan vállalkozásokban dolgozom, amelyek a fogyasztásra épülnek. Tehát ha konjunktúra van, akkor ezek a vállalkozások jól mennek, hogyha a fogyasztás csökken, a gazdaság nem úgy működik makroszinten és mikroszinten egyaránt, akkor ezek a vállalkozásokból hiányozni fog az üzemanyag. Hát ez a pálinka, bor, italhelyzet, ez nagyon érdekes. A bor szerintem a kultúránknak egy nagyon erős része. Kétféle alkoholfogyasztó van. Az egyik az, amelyik a hatás miatt issza az alkoholt, a másik pedig a gasztronómia kultúra részeként, az íze miatt. Minden alkoholban vannak olyanok, amelyeket lehet a hatás miatt inni, és vannak olyanok, amelyeket kevésbé. Tehát van egy nagyon jó pálinka, egy remek főzet, amiből az ember megiszik 2-4 centet, és az kifejezetten ízlelgeti, akkor azt gondolom, a pálinka fogyasztás az tud a gasztronómia kultúra része lenni. Azért Magyarországon a statisztikai adatok nem ezt támasztják alá. Nyilván nem azok a borok pihennek a különböző raktárakban, amelyek úgynevezett ilyen gyorsan előállítható PET palackban vagy kannában kaphatóak, mert abból hektolitereket adnak el a mai napig, az egyik legsikeresebb termék egyébként a szupermarketek alsó polcain, hanem inkább azok, amelyek a gasztronómiai kultúrának a részei. A fogyasztás és a kultúra változása azok sajnos most kéz a kézben változtak nem jó irányba. Én hiszem azt, hogy a gazdaságnak a ciklikussága változik, és azt, hogy a következő pár évben ez változni fog. Annak ellenére is, hogy a 27-es évben én nem nagyon hiszek, egy választási év után általában egy erősebb megszorító év jön, de talán a 2028-tól majd a számok felfele fognak menni. Én hiszek ebbe is fektettem be. A borfogyasztásnál pedig szintén hiszek abban, hogy magára fog találni a piac. Ugye a kereslet-kínálatból beszéltél arról, vagy kérdezted, hogy kivágnak tőkéket, és ugye ez nem csak Magyarországon van így, hanem Bordeauxban így van. Tehát, hogy a világ legnagyobb borterületein kivágnak, egész egyszerűen azért, mert nem fogyasztanak már annyi vörös bort az emberek, megint csak megváltozik a kultúra, de erre a piac reagál. Erre kevesebb mennyiség fog jönni koncentráltabb minőségben.
És te látod ennek a megvalósulásának a lehetőségét Magyarországon is? Vagy egyszerűen nincs mit tenni, tehát nem lehet merre menekülni, mert ez az egyedüli útvonal. Különben mindenki bedobja a törölközőt.
15 évvel ezelőtt, a 2008-as válságot követően körülbelül 2 évvel, amikor a fogyasztásba is begyűrőzött ez a válság, akkor azt lehetett látni, hogy az emberek különböző gazdaságos kivitelű, nagyon alacsony minőségű, saját márkás, szupermarketes termékeket vettek. Aztán, ahogy ment az idő, és ez nem túl sok, tehát ez 15 évvel ezelőtt volt így, ahogy telt múlt az idő, ahogy a fogyasztóknak egy picit magasabb lett a jövedelme, nőtt a reálbér, abban a pillanatban elkezdtek gondolkozni a Maslow piramis szerint, hogy egy picit egészségesebb, picit minőségibb termékek felé fordultak. Ugye a kulinárisznak is ekkor volt az igazi reneszánsza, ez az időszak, ez körülbelül 15-től a Covidig, illetőleg a Covidot követő 22-es évben, amikor volt egy fogyasztási boom, hogy megtakarítások kikerültek a piacra. Úgyhogy én hiszek ebben, hogy most van egy ilyen típusú megtorpanás, és hiszek abban, hogy a gazdasági szereplők erre jól fognak reagálni, azt meg külön üdvözölném, hogyha a állami oldalról is, kormányzati oldalról is jól reagálnának majd erre, és ha ez együtt működni fog, akkor azt gondolom, hogy szép évek jönnek, de ezt inkább 2028-tól várom.
Annyi időnk már nem lesz, hogy a következő témát teljesen kifejtsük, csak így bedobom, mint egy követ a vízbe, hogy a Bowman Whitman 23. éves trendjelentése szerint 2026 a kulináris határok elmosódásáról és a technológia mély integrációjáról fog szólni, és a globális gasztronómiát 3 fő erővonal fogja majd mutatni. Az egyik, az etnikai konyhák prémium kategóriába emelkedése, indiai táj. A másik a mesterséges intelligencia által vezetett receptfejlesztés, a harmadik pedig az egészségtudatosságból fakadó menüváltások. Melyiket tartod legizgalmasabbnak?
Mindegyiket. A maga a távol-keleti ízek azok már elindultak. Én magam használok egyébként mesterséges intelligenciát kifejezetten receptekre. Sok mindent összegyűjtök, összegyúrok, és úgy dolgozom, már kevésbé használom azokat a külföldi oldalakat, amelyeket tovább. És hát ugye ezek a határelmosódások, ezek már elindultak. Tudok több példát is mondani, már korábban is például az egyik nagy ilyen japán fúziós hálózat, ugye a dél-amerikai, csak direkt nem mondom a nevét, elég híres a világon, Magyarországon is van egy éttermük, tehát ők is már elindították ezeket a fúziókat. Erre mindig lesz igény. Azért, mert az egyik márka, ha lehet így mondani, erősíti a másikat, és amikor ezeket ötvözzük, akkor általában a sikeres együttműködések tudnak ezekből kijönni.
Hát igen, és ugye a végén mindig ott van, már bocsánat, úgy szoktam fogalmazni, hogy a célunk az, hogy egészségesen halljunk meg, tehát együnk olyan ételeket, amik egészségtudatosak. Szerintem ebbe nagyon sok volt már eddig is. Az számomra egy kicsit meglepetés volt, hogy az ázsiai konyha ennyire magasra pozícionálódik, de hát az emberek kíváncsiak, meg akarnak kóstolni, és ha jót kóstolnak, akkor egyébként miért ne legyenek fogyasztók? Az, hogy a mesterséges intelligencia pedig itt van, arról pedig már szinte nem is érdemes beszélni. Örülök, hogy elmondtad, mert ezek szerint akkor a mesterséges intelligencia által készített receptjeibe te se halsz bele.
Nem, nagyszerűek egyébként, ha az ember jól kérdez, és jól vegyít dolgokat, illetőleg segít abba, hogy bizonyos technikákat, amelyek egy-egy receptbe azért nincsenek részletesen leírva, azokat kifejti. Hogy azt gondolom, hogy ez a mesterséges intelligencia az a hétköznapi életünknek a abszolút a részévé válik, ilyen szempontból a konyhába is be fog gyűrűzni.
Az elmúlt percekben Andrejszky Rihárddal, a Chef Market ZRT vezérigazgatójával Buza Sándor beszélgetett. Ebbe a fél órába most ennyi fért, kis szünet következik, zene, majd még egyszer utoljára Buza Sándor beszélgetésével megyünk tovább.